Kiválóan kezdte az évet a budapesti értéktőzsde. A Bux Index további emelkedésben és történelmi csúcs közelében tartózkodik, de hogyan teljesítenek a blue chipek és ezen belül is a Richter? Erről fogunk beszélgetni Rácz Balázzsal, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzőjével. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Minek tulajdonítható az, hogy ennyire jó formában van a Bux? Ti hogy látjátok a blue chipeknek a teljesítményét, szereplését?
Az elmúlt években a négy blue chip szinte mindegyike nagyon nagyot tudott növekedni, és ennek köszönhető az, hogy a Bux Index is rekordokat döntöget. 2024-ben nagyon komoly emelkedésen ment keresztül a hazai piac, ugye több mint 20%-os volt ennek a mértéke. Ezzel megvertük a szintén kiválóan teljesítő amerikai piacot is. Ugye jelenleg 85 ezer pont fölött van a Bux Index. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy még mindig alulértékelt, annak ellenére, hogy ilyen sokat emelkedtünk. Ennek pedig az az oka, hogy az eredmények, illetve az eredmény várakozások is nagyon dinamikusan nőttek az utóbbi időben. Ugye erre csak egy szám, hogy van a PPR-e mutató, amit jellemzően a befektetők figyelnek, ez az árfolyam per az egy részvényre jutó nyereség hányadosa, és az árfolyam emelkedik, de az eredmény nem tud emelkedni, akkor ugye ez a mutató egyre magasabb szintre kerül, és túlértékelté válhat a piac. És a Bux Index úgy tudott emelkedni, hogy a PPR-e mutató az a 6-7 körüli tartományban mozgott, és nem került feljebb, miközben itt a historikus átlag az 10 körüli érték, és ez azt jelenti, hogyha a mostani eredményekkel számolva 10 körüli PPR-e mutató lenne a Bux Index tekintetében, akkor az bőven 100 000 pont feletti indexértéket eredményezne. Tehát annak ellenére, hogy sokat emelkedtünk, én úgy gondolom, hogy a négy blue chip teljesítményét megnézve még van tér, hogy az idén tovább emelkedjenek a piacok, illetve a Bux Index.
Az OTP és a Magyar Telekom húzta január során is az indexet felfelé, viszont egyértelműen látszik az, hogy a Richter lemaradó egész konkrétan mínuszos a teljesítménye, hogyha a tavalyi évvégi záróértékhez viszonyítjuk az árfolyamot. Mi az oka annak, hogy a befektetők úgy tűnik, hogy kevésbé kedvelik ezt a sztorit?
Vannak olyan kockázatok, amelyek miatt nem teljesít most kiemelkedően a Richter, ilyen lehet az orosz piaci jelenlét, illetve ilyen lehet az is, hogy a zászlós hajó készítménye, az Amerikában kapható Vraylar szabadalmi védettsége 2029-30 tájékán lejár, és ekkor egy nagyon jelentős bevétel, illetve profit kieséssel kell számolni a társaságnak. Ettől még mindig félnek a befektetők, ez lehet az egyik oka a nyomott árazásnak, viszont fundamentális alapon nem történt olyan változás az elmúlt hónapokban, ami indokolná azt, hogy komolyabban nyomás alá kerülne az árfolyam. Ráadásul a szeptemberben publikált elemzésünkben ennél lényegesebb, magasabb egyéves célárfolyamot fogalmaztunk meg, ennek mértéke 13 ezer forint, tehát ez alapján jelentős felértékelődési potenciál van a Richterben, és hogyha megnézzük azt, hogy a blue chipek közül, ahogy említette, az OTP is, meg a Magyar Telekom is nagyon sokat emelkedett mostanában, és ez azt is jelentheti, hogy azért ott a rövidtávú emelkedési, árfolyam emelkedési potenciál az limitált, viszont a Richter esetében akár komoly árfolyam mozgás is lehet az idei év során.
Milyen üzletágai vannak a Richternek? Ezeket mutassuk be röviden, és akkor utána beszélgetünk az árazásról, értékeltségről is.
Négy fő üzletága van a társaságnak. A Richter talán leginkább a nőgyógyászati portfóliójáról ismeri mindenki. Európában a második legnagyobb társaság, hogyha a nőgyógyászati üzletágat nézzük. Egyedül a Bayer gyógyszergyártó előzi meg, viszont a társaság itt is az első helyre törekszik. A jelenlegi 600 millió körüli árbevételi szintről 2030-ra 1 milliárd euró feletti árbevételt céloz meg ettől az üzletágtól. Itt egyébként a Richter abban különleges, hogy fogamzásgátlás, termékenység, különböző nőgyógyászati betegségek, mint a méhmioma, endometriózis, tehát ilyen területeken vannak készítményei a társaságnak, illetve kutatásai is. Talán az egyik legkisebb üzletág az a biotechnológia. Ez még veszteséges, 2027-ben számít arra a társaság, hogy itt is nyereséget érnek el, viszont ez egy nagyon fontos stratégia, stratégiai üzletek, hiszen a biológiai gyógyszerek egyre nagyobb teret nyernek, például az onkológiai kutatásokat tekintve szinte kizárólag ilyen nagymolekulás biológiai gyógyszerekről lehet hallani. A biológiai gyógyszereknek a kutatása egy nagyon drága dolog. Itt tudni kell, hogy a Richter főként biohasonló gyógyszereket készít. Ezek mögött van egy eredeti biológiai készítmény, aminek a szabadalmi védettsége lejár, és ezt követően készíti el a biohasonló változatát a társaság. Ugye a hagyományos kismolekulás gyógyszereknél ezt generikus gyógyszereknek hívják. A generikus gyógyszereknek is van néhány millió dolláros fejlesztési költsége, mielőtt piacra tudnak kerülni, viszont a biohasonló gyógyszereknél ennél lényegesen nagyobb és bonyolultabb a fejlesztési költsége, illetve a fejlesztési eljárása. Viszont a Richter 2006 óta foglalkozik biológiai vagy biohasonló gyógyszerekkel, így nagy tapasztalata van ezen a területen, tehát a jövőben ez egy nagyon ígéretes üzletág lehet. Ráadásul nemrégiben látott napvilágot, hogy kettő bioszimiláris készítménye is hamarosan a piacra kerülhet. Van a társaságnak egy generikus portfóliója, ez is egy külön üzletágként szerepel. Itt ugye az eredeti originális készítmények szabadalmi lejárta után a társaság elkészíti a generikus változatot, tehát itt folyamatosan elemzik a piacot, és hogyha látnak egy olyan célpontot, aminek érdemes megcsinálni a generikus változatát, akkor ebből készítenek, illetve engedélyeztetnek gyógyszert. Elég széles a portfóliója ezzel kapcsolatban. Ez az üzletág is jól jövedelmező, tehát erre is összpontosít a Richter, és akkor van a talán legfontosabb üzletág a neuropszichiátria. Itt található a társaságnak a zászlóshajó készítménye, a kariprazin. Ez ugye a molekula neve. Ebből a készítményből Európában és Amerikában is van szabadalmaztatott gyógyszer. Amerikában ezt Vraylarnak hívják, és tulajdonképpen ez adja a társaság árbevételének, illetve profitjának a legnagyobb százalékát, körülbelül 30%-ot. Ez azért fontos, mert ez a készítmény, ahogy már korábban is említettem, a szabadalma 2029-30 környékén lejár. Azért beszélek itt két dátumról, mert eredetileg 2029 a szabadalmi lejárat, viszont folyamatban vannak gyermekgyógyászati vizsgálatok, hogyha ezek sikerrel zárulnak, akkor 2030 tavaszáig kitolhatják ennek a készítménynek a szabadalmát, és hogyha ez az időszak letelik, akkor megjelenhetnek a Vraylarnak is a generikus változatai, tehát lényegesen csökkenni fog a gyógyszernek az ára, több gyógyszergyártó is forgalmazni fogja, így ebből már jelentős bevételre nem fog tudni szert tenni a társaság. Viszont addig komoly árbevétel és profit növekedési potenciál van még ebben a készítményben, hiszen 2023-ban nagyjából 2,8 milliárd dollár volt a készítmény forgalma Amerikában, ez 2024-ben 3,3 milliárd dollár körülire emelkedett, és idén pedig 3,5 milliárd dollárt várnak. Látszik, hogy a növekedési ütem az csökken, de mégiscsak 6-8 éve a piacon van a készítmény, így ez várható, és a csúcs értékesítése az pedig 5 milliárd dollár felett lehet a társaság partnere az amerikai AbbVie szerint. Ha megnézzük a Richter kutatás fejlesztési portfólióját, akkor a legtöbb kutatási fejlesztési összeget ide összpontosítja a társaság, hiszen több olyan molekulája is van, ami ígéretes ahhoz, hogy akár 2030-ban gyógyszer is legyen belőle. Egy molekula az már klinikai második fázisban van, ezt a molekulát az AbbVie-vel együtt fejleszti a Richter. Nemrégiben volt egyébként egy hír azzal kapcsolatban, hogy kezdeti 25 millió dollárt kap a Richter, plusz egy hosszabb távú megállapodást is aláírtak, és később ugye a fejlesztések függvényében további kifizetésre számíthat, és ez ahhoz szükséges, hogy ezt a molekulát minél előbb piacra tudják vinni. Egyébként ezt kariprazin 2.0-ként is emlegetik a piacon, és hogyha ez tényleg megvalósul, akkor ez újabb löketet adhat a társaságnak, hogy a 2030 után lejáró szabadalmából kieső bevételeket ezzel a másik készítménnyel tudják pótolni. Itt olyan összegekről beszélünk, amit a Richter önmagában nem tud finanszírozni, tehát ezért is fontos az, hogy a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójával sikerült ilyen jó kapcsolatot kialakítani a társaságnak, és az EBVI szemszögéből nézve ugye a Richter az egy nagyon pici társaság, viszont mégis lát itt olyan kutatásfejlesztési bázist, ami miatt megéri hosszú távú kapcsolatokat kiépíteni. És egy gyógyszertársaság esetében nem csak a rövid távú folyamatokról érdemes beszélni, érthető, hogy miért nagyon fontos, hogy hosszú távon kialakuljanak a kapcsolatok, illetve a hosszú távú kutatási fejlesztésekbe érjenek, és ezeket később ugye pénzé tudják tenni. És ezekben a folyamatokban a Richter jelenleg nagyon jó úton halad. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ezt a befektetők felismerik, akkor ez a Richter árfolyamában emelkedést jelenthet.
Maradjunk is akkor a zászlós hajó terméknél, a Vraylárnál, hiszen ez egy nagyon izgalmas történet. Van egy új adminisztráció Amerikában, Donald Trumpot beiktatták, várható intézkedései jelenthetnek-e érdemi kockázatot a Vraylárnak az értékesítési számaira, illetve a következő években, mondjuk 2029-ig, 2030-ig összességében a te várakozásaid szerint milyen cash flow, milyen bevétel várható a Richter számára ebből a kulcstermékből, és ez hogyan viszonyul egyébként a jelenlegi piaci kapitalizációhoz?
Amerikában a Vraylár bekerült az 50 legnagyobb gyógyszer közé. A bevezetése óta már több mint 1 millió beteget kezeltek vele, és mentális betegségek kezelésére használják, jelenleg 4 indikációra, mint például skizofrénia, bipoláris mánia, major depresszió. Egyértelmű, hogy beszélhetünk kockázatokról, hiszen a Vraylár az egy nagyon drága készítmény, egy több ezer dolláros készítményről beszélünk, akár havi szinten. Ezt csak úgy tudják megfizetni a fogyasztók, hogyha az egészségbiztosítás komolyan támogatja ezt a gyógyszert. És jelenleg a Vraylár a támogatotti körben szerepel, komoly támogatással, így lehet elérni azt a növekedést, amiről előbb is beszéltem. Viszont Donald Trump már beszélt arról, hogy bizonyos gyógyszereknek a támogatását szeretné csökkenteni, és ebbe a körbe bekerült a Richternek a készítménye is. Egyelőre ezek a tárgyalások még nagyon kezdeti fázisban vannak, viszont azt tudni lehet, hogy ha valamelyik gyógyszergyártó nem hajlandó tárgyalni, akkor kikerülhet a készítménye a támogatotti körből. Tehát elképzelhető az, hogy a mostani mértéknél kisebb mértékben támogatják majd ezt a gyógyszert. Egyébként itt arról lehetett még hallani, hogy ezek az intézkedések 2027-ben lépnek majd életbe, ha tényleg sikerül megegyezni, tehát addig még a megfelelő bevételi pályát várjuk a Vraylártól. Viszont utána lehet némi visszaesés, de ennek mértéke nagy még a bizonytalanság, de még hogyha egy negatívabb forgatókönyv valósul meg, akkor is ez csak néhány száz forintot jelenthet jelenleg az árfolyamban, tehát a napi volatilitási tartományon belül maradhat, tehát egy fontos kockázat, érdemes róla beszélni, viszont egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jelentős árfolyam hatása ennek nincsen. A modellem alapján arra számítok, hogy a szabadalmi időszak környékére már 340 milliárd forintnyi árbevételt realizálhat a Richter ebből a készítményből, és nagyon fontos, hogy ehhez nem tartozik költség, és hogyha az árbevételt összeadjuk egészen a szabadalmi időszak végéig, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez eléri a mostani piaci kapitalizációjának a 70-75%-át, tehát ezek a számok is azt mutatják, hogy indokolt a mostaninál magasabb célárfolyam, amit mi meg is fogalmaztunk a modellünkben.
Hogy néz ki a Richter részvényeknek az értékeltség árazása jelenleg, hogyha fontosabb szorzószámos mutatókat nézzük?
Egyértelműen nagyon alacsony árazási szinten van, jelenleg 7 körüli pépere mutató mozog, mind a historikus átlag magasabb, tehát például 2018 és 22 között 12-13 körüli paperrel mutató volt jellemző a Richter esetében, és a szektortársak átlaga az most is 13. Tehát ezek alapján lényegesen magasabb árazás, illetve árfolyam lenne indokolt. Ráadásul, hogyha megnézzük a legközelebbi szektortársát, a Krikát, az szintén ilyen 13 körüli pépere mutatón forog jelenleg, miközben a Krikának nincsen originális készítménye, nincsen olyan kutatási portfóliója, mint a Richternek, közel nem költ annyit kutatásfejlesztésre, ő azzal foglalkozik, hogy generikus készítményeket visz a piacra és értékesít, miközben a Richter olyan originális kutatásokkal rendelkezik, ami miatt egy árazási prémium lenne indokolt például a Krikához képest, de nem, hogy prémiumot nem látunk, hanem lényegesen alacsonyabb szinteken forog.
Egy ilyen esetben mennyire reális szorzószámos mutatók alapján nézni a Richternek az árazását? Te hogyan építetted fel a modellt, hogyan súlyoztad például a DCF alapú megközelítést?
A modellben diszkontált cash flow elvet alkalmaztunk, ez alapján készítettünk egy értékelést mind a négy üzletágra, például érdekességképpen a Vraylárnak vagy a Cariprazinnak a jelen érték hatása a modellben az 5400 forint, tehát ebből is látszik, hogyha ez a készítmény kiesne, vagy ezzel nem számolnánk, akkor lényegesen alacsonyabb árfolyam lenne indokolt. Viszont az előrejelzési horizontunkon még belül esik a Vraylárnak a szabadalmi lejárata, tehát azzal számoltunk, hogy odáig egy stabil növekedési pálya várható, miközben a többi üzletág is felfejlődik, és azért az szükséges ahhoz, hogy 2030 után is megmaradjon a növekedési pálya, hogy addigra egy új készítményt tudjon piacra dobni.
Mi várható a közeljövőben, milyen jelentésre, milyen tényszámokra számíthatnak a befektetők? Ugye február végén fogja publikálni a társaság az éves gyors jelentését, illetve milyen osztalék fizetési várakozásod van idén tavaszra?
Valóban érkezik a negyedik negyedéves gyors jelentés. Ezzel kapcsolatban én nagy meglepetésre nem számítok, hiszen ismerjük az első 9 havi számokat, illetve a menedzsment is már többször kommunikált azzal kapcsolatban, hogy milyen évet vár. 2,1-2,2 milliárd dollár körüli árbevételt várt korábban is a menedzsment. Ennek az alsó tartománya várható reálisan, tehát a negyedik negyedéves gyors jelentés én arra számítok, hogy mind, amit a menedzsment mondott, mind, ami megjelent a modellben, ezt fogja tudni teljesíteni a társaság, hiszen nem történt a negyedik negyedében olyan esemény, amely miatt rosszabb számokat publikálna a társaság. Valóban a tavaszi időszakban az osztalék fizetésről is érdemes beszélni. Az elmúlt években az osztalék mértéke az évről évre növekedett. Véleményem szerint idén további mérsékelt osztalék növekedés várható, de 2025-ben azért elég sok kihívással szembesülhet majd a Richter. Kétszámjegyű árbevétel növekedésre én nem számítok, de további növekedésre igen, ennek mértéke inkább egyszámjegyű lehet, tehát ennek megfelelően, amikor a társaság majd az osztalék kifizetésről dönt, át kell gondolni, hiszen ugye a kutatásfejlesztésre, illetve további akvizíciókra is szükség lehet összegekre. Ugye 2024-ben is több akvizíciót jelentett be a társaság, ezek pedig fontosak ahhoz, hogy újabb területeken tudjon kutatásfejlesztési projekteket elindítani vagy folytatni. Azt tudjuk, hogy a nőgyógyászati portfólió fejlesztése kiemelt dolog, és 2030-ig el szeretnék érni az 1 milliárd eurós árbevételt ezen a téren. Az egyik legfontosabb üzletága a neuropszichiácia, ahol a legfontosabb és legerőteljesebb kutatások vannak, hogyha ezzel kapcsolatban érkeznének pozitív hírek, illetve fejlemények a Richtertől, akkor ez a befektetők számára is egy nagyon pozitív üzenet, illetve azt jelezhetné, hogy valóban 2030-ig ezen a területen még további komoly eredmények jöhetnek, amelyek kiválthatják majd a Vraylár lejáró szabadalmát.
Látszóan egyértelmű katalizátort a következő időszakban, ami ezt az alul teljesítését a részvényeknek megváltoztathatja, megfordíthatja.
Amit már előbb is említettem, hogyha a menedzsment felől a kutatás fejlesztések állásával kapcsolatban pozitív hírek érkeznek, ez lehet szerintem az egyik legjobb katalizátor az árfolyam emelkedésnek.
Odafigyelünk akkor a Richter részvényekre a következő időszakban. Köszönjük szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Rácz Balázs, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a meghívást.